19. Zhu Chao az erkélyen állt, rákönyökölt az aranyozott korlátra, és a palota mellvédjét nézte. Durva pártázatoknak nyoma sem volt, helyüket lendületes vonalú barázdák és görbületek vették át, ahogy az egy Chiatse nemes palotájához illik. A lenti kerteket illatos virágok és fák töltötték meg, a tavacskák és a mesterséges patakok között pedig ízléses ösvények kanyarogtak. Az egész hely csendes, nyugalmas szépséget árasztott magából. Na is persze erőt. 20 íjjal és karddal felfegyverzett ember őrizte a falakat, míg 4 éles szemű és éber katona a saroktornyokban őrködött. A kapukat bezárták, a kertekben pedig 6 vérszomjas kopót engedtek el. Az egyiküket látta is, amint az egyik elegáns ösvény mellett hevert. Fekete szőrzete szinte teljesen láthatatlanná tette. Itt biztonságban vagyok, gondolta Zhu Chao. Semmi sem árthat nekem. Akkor miért félek mégis? Megborzongott és szorosabbra húzta karcsú alakján birka bőrszegélyes bíbor gyapjú köntösét. Kárbárzak kezdett katasztrófába torkolni, Kesakán még mindig élt, s a nadírok megszállottakként védték a falakat. Innikász meghalt, s a testvériség szinte teljesen megsemmisült. Galent pedig megmagyarázhatatlan módon megölték, miután visszatért a drenai csapatokhoz. A férfi bement Asten generális sátrába és beszámolt a tragikus árulásról, ami Karnak halálát okozta. Asten némán végighallgatta, majd felállt és odalépett a testvériség harcosához. Ekkor váratlanul megragadta Galent a hajánál fogva és hátrarántotta a fejét. Kés villant és vér tört elő Galent orkából. Zhu Chao végignézte az egészet, ahogy a harcos haldokolva földre bukik, miközben a zömök generális fölé tornyosul. Zhu Chao megborzongott. Minden rosszul alakul. És hol lehet árnyjáró? Háromszor mondta el a kereső varást, és háromszor vallott kudarcot. Ma éjjel azonban minden jól fog menni, győzködte magát. Ma van a téli napforduló éje, s ma kerül sor a nagy áldozásra. A hatalom el fog önteni, és enyém lesz a káosz ajándéka. Azután pedig követelni fogom Kesakán halálát. Holnapra a ventriai király is halott lesz. Csapatai a testvériséget kérik fel, hogy vezessék őket, és így tesznek a drenai katonák is. Nem Galen volt közülük az egyetlen hűséges lovag. Asten meghal, akárcsak a császár. A három birodalomból egy lesz. A jelentéktelen királyi vagy császári cím mit sem jelent nekem. Ha kezemben lesz a kristály, én leszek az isteni Zhu Chao, mindenek ura, a királyok királya. A gondolat örömmel töltötte el. A legközelebbi falra pillantott, és azt figyelte, ahogy katonái végig masíroznak a mellvéden. Erős, hűséges, megbízható emberek. Biztonságban vagyok, mondta ismét magában. A baloldali torony utánzatra rebbent a tekintete. Az ottani őr háttal ült a mellvédnek, és bóbiskolt. Elaludt. Zhu Chao haragra gerjedt, és parancsot küldött a férfi elméjébe, de az meg sem moccant. A varázsló mentálisan üzent kasztáért, az őrkapitányért. Igen, nagy úr, érkezett a felelet. A keleti torony őrét vitesd az udvarra, és vesszőztesd meg. Elaludt. Azonnal, nagy úr. Biztonságban. Ugyan hogyan lehetnék biztonságban, ha ilyen emberek őriznek? És kaszta? Igen, nagy úr. Miután megvesszőzték, vágják el a torkát. Zhu Chao sarkon fordult és visszatért lakosztályába. Hangulata a mély pontra zuhant, és szükségét érezte egy kis bornak, de tartóztatta magát. Ma éjjel a szertartásnak hiba nélkül kell lezajlania. A láncra vert Karnakra gondolt, és a görbe áldozó késre, amely majd lassan felhasítja a drenai melkasát. Ettől rögtön jobb kedvre derült. Ez az utolsó napom, amikor másokat szolgálok, gondolta. Holnap hajnaltól én leszek a három birodalom ura. Nem, addig nem, amíg a kristály nincs a hatalmadban. Csak azután ízleled meg a halhatatlanságot. Csak azután leszel ismét teljes egész. Az állán megrándult egy izom, és újra látta a szentségtelen tüzet, meg az apró, de borotva éles kést Kesakán kezében. A gyűlölet szinte folytogatta, és a szégyen savként égette a torkát. Végignézed, ahogy a néped meghal Kesakán, sziszegte. Minden férfi, nő és csecsemő. És tudod majd, hogy ki a hibás mindezért. Ez az ára annak, amitől megfosztottál. Ismét felidézte a kint, s a csonkítást követő hónapokon áttartó rettentő szenvedést. Ám a kristály mindent megváltoztat majd, ahogy azt a harmadik grimoár mondja. Réges-régen egy lovagot vittek abba a szobába, akinek a kezét fényfegyverrel vágták le. Ráfektették az ágyra, és szabadjára engedték a kristály hatalmát. Két nap múlva új kar sarjadt a levágott helyébe. Még ennél is jobb, hogy a negyedik grimoár szerint az ősi fajták vezetői átalakították az ásványt, hogy az ismét megfiatalítsa testüket. Zucsáó torka kiszáradt, és ezúttal felhajtott egy fél serlegbort. Nagy úr, lüktette Kasta, és félelem kúszott szellem hangjába. Mi az? Az őrszem halott, nagy úr. Egy számszer ívesző furta át a szívét, és a tornyon hajítókampó nyomaira bukkantunk. Itt van, sikoltott a Zucsáó hangosan. Árnyáró itt van! Nem hallak, nagy úr, lüktette Kasta. Zucsáó megpróbált lehiggadni. Hívd le az embereket a falakról, és kutassátok át a kerteket. Találjátok meg az orgyilkost! Az olajtól csöpögő fákja rémálomszerű árnyakat vetett a lépcsősor hullámos falaira, és fekete füst gomolygott angyal óra előtt, miközben lefelé lépkedett. Még soha nem érzett ehhez fogható félelmet. Ez maga volt a halálfélelem. Nem a sajátja miatt aggódott, arra már felkészült. Rémülete azonban egyre erősebb lett, ahogy Mirielre és a szörnyetegre gondolt arra, hogy ifjú teste összetörve hever majd ott, és üveges szeme a semmibe bámul. Angyal nagyot nyelt, és ment tovább. Nem engedhette meg magának a lopakodás fényűzését, kénytelen volt botorkálni lefelé, egyre csak lefelé. Dardalion azt mondta, hogy a kristály terme a hatodik szinten található, de a fenevad bárhol lehetett. Angyal harákolt egyet, és kiköpött, hiába valon próbálva benedvesíteni kiszáradt száját. Közben egyfolytában imádkozott az összes istenhez, amelyik hajlandó meghallgatni, legyen az sötét, vagy világos, vagy a kettő közötti árnyalat. Istenem, add, hogy éljen! Az övé helyett vedd az enyémet, hiszen én már leéltem az életem, és jó életem volt. Elnézett egy lépcsőfokot, és neki tántorodott a falnak, a fákjából szikrák pattogtak, megperzselve csupasz alkarját. Összpontos is, te bolond, szitta magát, és szavai visszhangot vertek a néma folyosóban. Hol járhatok? Kérdezte magában, amikor a lépcsők egy hosszú, sima folyosóba torkoltak, itt halvány fény áradt a falakon lévő panelekből. Angyal körbenézett, minden fémből készült a falak, a mennyezet, a padló, a csillogó és rozsdától érintetlen fém mindenhol felpuposodott és felhasadt, mintha nem lenne erősebb egy szétrohadt vászondarabnál. Angyal megborzongott. A folyosó nyírkos és vizenyős volt, az izmai pedig sajogni kezdtek. Ekkodasz megmondta neki, hogy mennyire fáradt, és most már érezte is valóban. Mintha a tagjai ólomból lettek volna, érezte, hogy egyre gyengül. Nagy levegőt vett, Mirielre gondolt, és tovább ment. Előtte egy hatalmas boltív bukkant fel, ő pedig belépett rajta, felemelt karddal a kezében. A háta mögül Nest hallott, mire megpördült, és kardja lesújtott. Az utolsó pillanatban rántotta félre a pengét, éppen csak elhibázva a zöld köppenyes fiúcskát. Sem a golyóira, te fiú! Meg is ölhettelek volna! A kisfiú remegő ajkakkal és tágra nyílt, megrettent szemmel hőkölt vissza az ajtónyílásba. Angyal tokjába csúsztatta kardját, és kipréselt magából egy mosolyt. Követtél mi? Kérdezte, és magához húzta a gyermeket. Jól van, nem bántalak. Letérdelt a kisfiú felé. Fogd a fákját, mondta, és oda nyújtotta a kölyöknek. Már nem volt szüksége a fényére, mivel a panelek hátborzongató izzásba vonták a csarnokot, megvilágítva a fémtárgyakat és az elrohadt matracokat. Angyal felállt, és ismét előhúzta kardját, intett a fiúnak, kilépett a folyosóra, és neki indult, lépcső után kutatva. A veszély ellenére örült, hogy a gyerek vele van. A csend és a vége láthatatlan folyosók idegesítették.
Maradj a közelemben, suttogta a gladiátor. A vén angyal majd vigyáz rád.
A kisfiú ugyan egy szavát sem értette, de bólintott, és rávigyorgott a gladiátorra. Van valami halvány elképzelésed róla, hogy hol vagyunk? Kérdezte Szenta Ekodasztól, amikor az ezüstvértes pap ismét befordult egy sarkon a 7. szint folyosó labirintusában. Szerintem közel lehetünk, mondta Ekodasz, akinek arca hátborzongatóan sápatnak tűnt a halványsárga derengésben. Szenta látta, hogy a másik erősen izzad.
Jól vagy, pap?
Érzem a kristályt, és hány ingerem van tőle? Szenta Mirielhez fordult.
He, igazán romantikus helyekre viszel, közölte, és átölelte a lányt, majd arcon csókolta. Vulkanikus barlangok, varázslatos várak, és most ez az utazás 100 mérföldre a föld felszínétől.
300 lábnál nem vagyunk mélyebben, jegyezte meg Ekodasz.
Adjunk teret a költői túlzásoknak, fortyant fel Szenta.
Miriel felnevetett.
Nem kellett volna jönnöd, csipkelődött.
És kihagytam volna ezt, kiáltotta a férfi tettetett csodálkozással. Miféle férfi hagyná ki a lehetőséget, hogy a sötétben bolyonghat egy gyönyörű nővel?
És egy pappal, fűzte hozzá a lány.
Biztosíthatlak, hogy ez csak valami tévedés lehet.
Hallgassatok, förmet rájuk Ekodasz. Az őszintén meglepődött Szenta már valami csípős visszavágásra készült, amikor észrevette, hogy Ekodasz meretten hallgatózik, és sötét szemét összehúzva kémleli a folyosó végét kitöltő homályt.
Mi az?
Suttogta Miriel.
Úgy tűnt, mintha hallottam volna valamit. Mintha valaki levegőt vett volna. Nem vagyok biztos benne. Talán csak képzelődtem.
Valószínűtlen, hogy bármi is élne ide lenn, mondta Miriel. Itt nincs semmi ennivaló.
Ide lent nem tudom használni az adottságomat, vallotta be Ekodasz, és letörölte a verítéket az arcáról. Olyan, mintha gátak közé zártak volna, mintha hirtelen megvakultam volna.
Inkább örülj, hogy nincs szükséged az adottságodra, marogta Szenta, aki még mindig bosszus volt a pap kirohanása miatt. Ez alig, ha a félbehagyta a mondatot, mert most már ő is hallotta a sztenori fújtatást, és csendben előhúzta a kardját.
Lehet, hogy csak a föld bolondozik, suttogta Miriel. Tudjátok, mint amikor szél süvít át a sziklarepedésen.
Nem túl megszokott, hogy ilyen erős szél fújjon ilyen mélyen a föld alatt, felelte Szenta.
Óvatosan tovább indultak, míg el nem értek egy fém szekrényekkel teli, hosszúkás teremhez. Itt a világító panelek többsége nem működött, de közülük kettő azért még halvány fényt vetett a vaspadlóra. Miriel az egyik felfordított asztal alatt meglátott valamit.
Szenta!
Mondta halkan.
Ott!
A kartforgató átment a szobán és letérdelt, majd gyorsan újra felállt és visszahátrált oda, ahol Ekodaszék álltak.
Az egy emberi láb, közölte, vagy legalábbis ami megmaradt belőle. És higgyétek el, nem akarjátok tudni, hogy mekkora harapás nyomok vannak rajta.
Kesakán azt mondta, idelent nincs veszély, szúrta közbe Miriel.
Talán ő így tudta, vetette fel Ekodasz. A kristály azon az ajtón túl van, bízzátok rám. Megtalálom, elpusztítom, majd olyan gyorsan távozunk, ahogy csak tudunk.
Ha egy mágikus villanásban tűnnénk el, az sem lenne elég gyors, jegyezte meg Szenta. A pap nem mosolyodott el, hanem átlépett az ajtó maradványain.
Nézd csak meg, mondta Szenta Mirielnek. Az ajtó körül a kőfalat szétverték.
Tudod, nyugodtan hívhatsz unalmas alaknak, de ebben a pillanatban szívesebben üldögélnék a faházatokban, lábamat melengetve a kandalló előtt, rád várva, kezemben egy kupa forralt borral. A könnyed hangvétel sem tudta elrejteni a hangjában megbúvó félelmet, és amikor Ekodasz fájdalmasan felkiáltott, Szenta majdnem elejtette a kardját. Miriel termett elsőként az ajtónyílásban. – Vissza! – ordított rá a pap. – Maradjatok kint! Túl nagy az ereje ahhoz, hogy kibírjátok! Szenta megragadta a lány karját, és visszarántotta. – Tudod, szépségem, nem szégyellem bevallani, hogy rémült vagyok. Nem először történik ez meg velem, de még sohasem éreztem ehhez hasonlót.
– Mint ahogy én sem – ismerte be a lány.
A terem túlsó feléből csosszanás hallatszott. – Rossz előérzetem van – suttogta Szenta. A lény ekkor lépett be a fénykörbe. Iszonyatosan nagy volt, közel 12 láb magas, s a harcos iszonyodva nézte a két fejet. Mindkettő groteszk volt, és csak nyomokban lehetett felfedezni rajtuk emberi vonásokat. A lénynek széles szájai voltak, majdnem egy férfi alkar hosszúságúak, teli görbe és éles fogakkal. Miriel kardot rántott, és hátrálni kezdett.
Bármit is csinálsz, Ekodasz, csináld gyorsan!
Ordította. A lény előre dőlt, súlyát részben két irdatlan karjára helyezve, miközben három lábát behúzta puffadt hasa alá. Szentát egy előttük guggoló, óriási fehér pókra emlékeztette. Az egyik fej balra billent, kinyíltak a szemei, és Mirielre meredtek. A groteszk ajkak közül mély és szenvedéssel teli nyögés tört fel. A másik fejen kinyílt a száj, és fülsiketítő sikoly hangzott fel a teremben. A lény teste megfeszült, és rák módjára feléjük csoszogott, nyögve és rikoltozva. Miriel balra araszolt, Szenta jobbra. A fenevad ügyet sem vetett a kartforgatóra, hanem megrohanta a lányt, asztalokat és székeket borogatva fel. Nem volt túl gyors, de hatalmas tömege, mintha az egész termet betöltötte volna. Szenta rárontott, és ráugrott a lény széles hátára. A négy kar egyikkel lecsapott rá, és eltalálta a bordáit. A férfi megtántorodott, és kis hián elesett. A lény Miriel fölé tornyosult, aki meglendítette kardját, s mély sebet hasított a bestia alkarjába. Szenta ismét támadott, és pengéjét a hatalmas testbe döfte. Az ököl ismét eltalálta, és ettől a földre zuhant, ráadásul kardja is kihullott kezéből. Látta, hogy Miriel lebukik a fenevad ölelése elől, majd ismét talpra szökken. Szenta megpróbált felállni, de éles fájdalom döfött az oldalába, és tudta, hogy több bordája eltört. – Ekodasz! Mindenre, ami szent! Segíts! Ekodasz az aranykamrában térdelt, kezében a kristállyal, és gondolatai messze jártak. Elméjének összes ajtaja nyitva állt immár, s a termen kívülről érkező zajok semmit sem jelentettek neki. Élete kibomlott előtte az emlékezés fényében, egy elpocsékolt, nevetséges, félelmekkel teli élet. Templomának menedéke immár rideg és szürke börtönnek tetszett, amely elzárta őt az élet örömeitől. Lepillantotta soklapú kristályra, ahol százszorosan látta viszont önmagát, és érezte, hogy lelkének ereje szétfeszíti testének törékeny burkát. Egy pillanatra nem csak a kinti teremben zajló csatát látta, hanem a messze fölötte a falakon vívott ádász küzdelmet is. És még ennél is többet. Látta, hogy az árnyáró nevezetű férfi csendben lopakodik végig Zúcsáó palotájának egyik sötétbe burkolózó folyosóján. Felnevetett. Mit számít ez az egész? Látta Sziát is, aki a magas orszakán mellett állt, és látta a csapórácsba ütött rést, melyen gotír katonák kecmeregtek át. Jelentéktelen, gondolta magában, bár halványan bosszantotta, hogy többé nem lesz lehetősége érezni saját testét, és kiterjedt emlékezete ismét eszébe idézte a lány bőrének és hajának illatát. Ekodasz, mindenre, ami szent, segíts! Mindenre, ami szent? Micsoda szórakoztató gondolat! Akár a templomot, a forrást is az emberek teremtették, hogy bebörtönözzék a lelket, és meggátolják, hogy az erősebbek élvezzék hatalmuk gyümölcseit. Immár azonban megszabadultam ettől a hold súlytól, gondolta. Dardalion azt mondta, hogy a kristály gonosz. Micsoda badarság! Gyönyörű volt és tökéletes. Ugyan mi a gonosz, ha nem az a név, amelyet a gyengék adnak annak az erőnek, amelyet sem érteni, sem uralni nem tudnak.
Most már érted, suttogta egy hang az elméjében.
Ekodasz lehúnyta a szemét, és Zúcsávot látta, aki az asztala mögött ült aprócska dolgozó szobájában.
Igen, most már értem, felelte Ekodasz. Hozd el nekem a kristályt, és osztozhatunk a hatalomban, a boldogságban.
Miért ne tartanám meg magamnak? Zúcsávó felnevetett.
A testvériség már elfoglalta a helyét Ekodasz, és készen áll az uralkodásra. Még a kristállyal is évekbe telne, mire sikerülne ilyen hatalomra szertenned.
Ebben van igazság, ismerte el a pap.
Úgy lesz, ahogy kérted.
Remek. Most pedig mutasd meg, hogy áll a csata, testvérem.
Ekodasz felállt, s kezében a kristállyal az ajtónyíláshoz sétált.
A másik teremben Mirielt látta, aki éppen a padlóra vetette magát, és odébb hemperedett, amikor a fene vad utána kapott. Az egyik kezét, oldalára tapasztó Szenta, tört húzott elő, és botorkálva indult támadásra.
Ostoba ember, mintha tűvel akarnál agyon szurkálni egy bálnát.
A sérült harcosa fenevad hátába döfte a tört. A szörnyeteg fél fordulatot tett, és hatalmas ökle lecsapott Szenta nyakára, aki hang nélkül rogyott a padlóra. Mirielle látta, hogy elesik, és égtelen dühvel a hangjában felsikoltott. Előre vetette magát, és pengéjét az egyik tátott szájba döfte, felfelé lökve azt oda, ahol a lény agya lehetett.
Ekodasz kuncogott. Tudta, hogy nem ott van az agy.
Az agy. Már amennyiben annak lehetett nevezni. Átkerült a két fej közé, a vállak közti irdatlan pubba. A fenevad megragadta Mirielt, és felemelte a földről. Ekodasz ráébredt, hogy azon töpreng, vajon széttépi-e, vagy egyszerűen csak leharapja a fejét.
Micsoda zűrzavar van ennek a rémségnek a fejében, mondta Zúcsávó. Egy része még mindig Bodálen, és az felismeri annak a lánynak az ikertestvérét, akinek a halálát okozta. Nézd, hogy tépelődik. És érzed, hogy növekszik azoknak a lelkeknek a haragja, akik egykor a testvériség tagjai voltak?
Érzem, ismerte Ekodasz.
Éhség, vágy, zavarodottság.
Hát nem szórakoztató?
A háttérben újabb alak tűnt fel.
És egyre szórakoztatóbb lesz, suttogta Zúcsávó hangja.
Sajnos nem tudom tovább fenntartani a varázslatot, így ki kell hagynom a nyilvánvaló befejezést. Majd Gulgotirban megosztjuk egymással emlékeinket.
A varázsló képe elhalványult, s a fiatal pap figyelme a terembe lépő gladiátor felé fordult.
Nem kellett volna idejönnöd, gondolta, túl fáradt vagy már az efféle kalandokhoz.
Angyal hallotta a rettentő sikolyokat, és már szinte futva érkezett a csarnokba. Látta, hogy Szenta eszméletlenül hever a földön, és látta, amint a szörnyeteg lenyúl, megragadja Mirielt, és felemeli a levegőbe. Megfordította kardját, és úgy tartva, mint egy tört, Angyal elkanyarodott, átugrott egy fémasztalt, majd rávetette magát a fenevad púpos hátára. A térdére érkezett, és kardját mélyen a lény testébe döfte, teljes súlyával ránehezedve. A szörny felágaskodott és megpördült, Angyal pedig elrepült. A lény egyik kezében még mindig Mirielt tartotta, de immár a gladiátor felé fordult, aki talpra hengeredett és megtántorodott. A kisfiú fáklyával a kezében rohant be a terembe, és a lángoló csonkkal beledöfött a rémségbe. Az egyik kar lecsapott rá, de a fiúcska ügyes volt, lebukott előle és elfutott. Angyal, akinek kovaszínű szeme csak úgy villogott a harci dühtől, látta, hogy a szörny ismét támadásba lendül. Ahelyett, hogy elfutott volna, rávetette magát a kolosszusra, s keze Szenta kardjáért nyúlt, amely még mindig kilógott a fenevad puffadt hasából. Hatalmas ujjak ragadták meg Angyal balvállát, mikor keze a kard markolatára fonódott. A fenevad felemelte a férfit, s a mozdulat kitépte a fegyvert húsbörtönéből. A sebből vér csorgott, Angyal pedig a pengével lesújtott az egyik fej homlokára, széthasítva a koponyát. A lény elejtette Mirielt, ahogy az iszonyatos sebből származó kín lángra lobbantott a testét. Angyal újra és újra lecsapott, a gladiátor lábára egy másik kéz kulcsolódott, és testét A tágra nyíló száj meg a kart penge hosszúságú fogak felé rántották. Miriel megpördült és meglátta Ekodaszt, aki a kristályt magához ölelve támaszkodott az ajtókeretnek, és érdeklődve figyelte a kibontakozó drámát. Oda rohant hozzá, kihúzta kardját a tokjából, s visszatért a harcba. A vállai között, közölte Ekodasz, mintha csak társalogna valakivel. Ott van a lény agya. Látod a pupját? Miriel két kézre fogta a pallost, és hatalmas csapást mért a bestia lábára, pont a térde fölött. A sebből vér spriccelt elő, a lény pedig megtántorodott, és elengedte angyal lábát. Az egykori gladiátor kardjával lecsapott az őt fogva tartó kézre. Hatalmas ujjak rándultak össze, és hullottak a padlóra. Most már ömlött a vér a szörnyetekből, mind a fején, mind a testén ejtett számos sebből. De még mindig jött. Miriel látta, ahogy angyal hátrál előle, és tudta, hogy ezzel próbálja meg elcsalni tőle. Ám a lány adottságát a kristály hatalma felerősítette, és dühvel töltötte meg. A fenevadból sugárzó képek elárasztották elméjét a zavar, a harag, az éhség képei. Ám egyetlen kép mindegyiknél erősebbnek bizonyult. Miriel Krillát látta, amint az erdőben fut, nyomában egy szélesvállú, magas férfival. Bodálennel. Immár tudta. Ebben az iszonytató fenevadba bezárva ott van az a férfi, aki meggyilkolta a testvérét. Egy hatalmas kar suhant felé, de ő lebukott az esetlen mozdulat elől, balra futott néhány lépést, majd megrohanta a rémséget, és a magasba ugrott, az egyik hatalmas térdizületre érkezve. Azt ugró deszkának használva felfelé lökte magát rá a lény hátára. Egy kéz nyúlt felé, de ő még magasabbra tornázta magát, megforgatta a kardot, és felállt a lény vállán. Hajj meg! Sikoltotta, s a penge belefúródott a dudorodó pupba. Ahogy a fegyver áttörte a bőrt, olyan volt, mintha felgyorsult volna a mozgás, amivel itt nem voltak izmok, amelyek megállíthatták volna. A bőr túlérett dinnyeként repett szét, s agyvelő darabok türemkedtek elő. A lény még egyszer két lábra állt, lerázva magáról Mirielt, majd megingott, s elzuhant. Angyal odarohant, ahova Miriel esett, és talpra segítette.
A forrásnak hála! Életben vagy!
A férfi köré fonta a karját, de a lány megdermett, s a gladiátor látta, hogy Szenta még mindig mozdulatlan alakját nézi. A lány kibontakozott a támogató karok közül, s a földön fekvő kardforgatóhoz rohant, a hátára fordítva őt. Szenta felnyögött, és kinyitotta a szemét. Észrevette angyalt, és megpróbált rámosolyogni.
Már megint megsebesültél, suttogta,
s a gladiátor érezte, hogy vér csorog le feltépett arcbőréből. Angyal letérdelt a férfi mellé, és meglátta a másik szája sarkában a vért, meg tagjainak szokatlan mozdulatlanságát. Gyengéden megszorította a harcos ujjait, de az nem viszonozta a mozdulatot.
Segíts felemelni, mondta Miriel, és megfogta Szenta bal karját.
Hagyd őt, te lány, szólt angyal halkan.
Miriel vonakodva engedte el a kart. Nem valami remek hely, hogy az ember itt végezze be. Nem igaz, angyal? Kérdezte Szenta. Köhögött, és vér tört elő csinos ajkai közül, ami végigcsorgott az állán.
Mégis úgy hiszem, hogy nem is kívánhatnék jobb társaságot.
Angyal Ekodasz felé pördült.
Tudsz tenni valamit, te pap?
Semmit. Eltört a nyaka és a gerince is két helyen. A bordái meg átszúrták a tüdejét. A pap könnyed, szinte közönyös hangon adta elő mindezt. A gladiátor tekintete visszarebbent a haldokló kardforgatóra.
Agyrém, hogy megöletted magad egy ilyen lénnyel, mordult fel. Szégyelned kéne magad.
Szégyellem is,
elmosolyodott és behunyta a szemét.
Nem érzek fájdalmat. Minden olyan békés.
A szeme felpattant, és félelem villant benne.
Kivisztek innen, ugye? Nem akarom az egész örökkévalót itt tölteni. Szeretném még érezni a napfényt.
Magam viszlek ki.
Miriel!
Itt vagyok, mondta a lány remegő hangon.
Sajnálom, hogy így.
Újra lehúnyta a szemét, és meghalt.
Szenta! Sikoltotta a lány. Ne csináld ezt! Kelj fel! Járj!
Felállt, és a halott karját cibálta. Angyal is felállt, és megfogta a kezét.
Hagyd elmenni, hercegnőm! Hagyd elmenni!
Nem!
A férfi szorosan átölelte.
Vége van, mondta halkan. Nincs már köztünk.
Miriel kiszabadította magát. Arca merev lett, szeme csillogott. Sarkon pördült, odalépett a halott fenevadhoz, és kihúzta belőle a kardját. Ekkodászra szegezte tekintetét.
Te fattyú! Csak álltál ott, és nem tettél semmit. Neki kellene élnie, nem neked?
Talán igen, közölte a pap. Talán nem.
Most meghalsz,
jelentette ki Miriel, és hirtelen futva indult megfelé. Ekkodász felemelte a kezét, mire Miriel felnyögött, és olyan váratlanul torpant meg, mintha csak neki rohant volna valamiféle láthatatlan falnak.
Hűtsd le magad, mondta Ekkodász. Nem én öltem meg. Pusztítsd el a kristályt, pap, szólalt meg angyal. Mielőtt az pusztítana el téged.
Ekkodász elmosolyodott. Ezt nem értheted. Senki sem értheti, aki nem érzi a hatalmát.
Én érzem, válaszolta angyal. Legalábbis gyanítom, hogy a kristály plantálja belém azt a vágyat, hogy öljelek meg.
Igen, ez valószínűleg igaz. A gyengébb elmékre ilyesfajta hatást fejthet ki. Indulnom kellene vissza az erődbe.
Nem, mondta angyal. Akik ide küldtek, bíztak benned. Azt hitték, elég erős vagy ahhoz, hogy ellenállj ennek az izének. De tévedtek, nem igaz? A kristály fölét kerekedett.
Badarság! Csupán felfokozta már eddig is figyelemre méltó képességeimet.
Legyen át így. Várni fogunk rád az erődben,
sóhajtotta angyal, és lépett egyet előre.
Még egy apróság.
Igen. Angyal előre dőlt, és felfelé rúgott. Csizmája eltalálta a kristályt, kirepítve a pap kezéből. Ekkodász megpróbálta megütni a harcost, de az félreugrott a csapás elől, és arcba könyökölte a férfit. Ekkodász megtántorodott, angyal pedig egy lórúgásszerű balhorgot mért ellenfele állára. Ekkodász arccal a földre zuhant, és nem mozdult. Miriel, aki felszabadult a varázslat alól, amelyet Ekkodász mondott rá, megindult a mozdulatlan test felé.
Hagyd őt, gyermekem, szólt angyal. Nem tehetett róla.
A kristályhoz lépett, és érezte, hogy annak ereje megérinti hatalmat, halhatatlanságot és hírnevet ígérve neki. Angyal hátra hőkölt.
Add a kardod,
mondta Mirielnek, majd két kézre fogta a fegyvert, és egyetlen, rettenetes csapással szétzúzta a kristályt. Az pedig fényes, csillogó szilánkokra robbant szét, és hűvös szélroham tört be a terembe. Angyal ügyet sem vetve az ájult papra, fáradtan odaballagott Szenta testéhez. Felemelte, s hagyta, hogy a halott feje a vállán pihenjen meg.
Vigyük ki oda, ahova való. Vigyük ki a napfényre.